Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, így szólt: jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit le ne rombolnának. Szeretett testvérek, nagy Heródes, a zsidók királya, sokat adott Jeruzsálem, sőt az egész ország modernizálására. A római építészetet másolta, a rómaiak fejlett technikáját igyekezett átültetni az egész országba. Elsősorban persze a saját palotáira költött, több is volt neki, de bőven áldozott sajnos a római istenségeknek is, és persze nem sajnálta a pénzt, kedves városa, legkedvesebb városa, Cézáre, a roppant szép és gazdag kikötőjének a felújítására, kiépítésére. Hozzáfogott a jeruzsálemi templom szépítésének, udvarainak kiépítésének. Azon az emlékezetes napon egy másik történetben olvassuk, amikor Jézus fölforgatja a pénzváltóknak az asztalát, szétkergeti az áldozati állatokat, és azt mondja, hogy ne tegyék piaccá az Úr imádságának a helyét, a szent helyet, akkor a zsidók elkezdenek vele vitatkozni, mert Jézus mond egy olyan mondatot is, hogy romboljátok, és én 3 nap alatt felépítem ezt. Ez egy másik kérdés, hogy ez mit jelent, de a zsidók azt mondják neki, hogy 46 évig épült ez a templom. Hogy tudsz ilyeneket mondani? 46 éve építik a templomot és az azt körülvevő udvarukat, azon a helyszínen, ahol ez a jelenet játszódik. Nagy Heródes templom építése, bővítése azzal kezdődött, mint minden építkezés, hogy óriási mennyiségű hordalékot, a romokból megmaradt köveket, szemetet takarítottak el a templom óriási környékéről. Aztán gondosan átnézték a terveket, és messzi bányákból szállítottak több 1000 tonna sziklát, követ és márványt ahhoz, hogy az építkezés helyén időben készen álljon minden. A tényleges templom szentély köré, amely templom szentély kisebb volt, mint ez a templom, maga a szentély, be lehetett volna tolni a nagysága szerint ebbe a templomba, de e köré építettek egy udvart a zsidó férfiak számára. Azt körülvették egy másik díszes udvarral, ahová és ameddig a zsidó nők mehettek be, és a legnagyobb kerítés, téglalapalukú kerítés által közrefogott területre a pogányok is beléphettek, ez volt a pogányok udvara. Ők is imádhatták ugyanis Izrael királyát, de a szentély felé ezen az udvaron túl egy lépés sem tehettek. Mi történik ott? Bezzeg, beljebb mennek a tanítványok. Jézus Galileából érkező kísérete, talán a 12 tanítvány lehetett ott csak, akik később az apostolok lettek, Júdás kivételével. Oda mennek és megállnak a középső udvaron, egyelőre megállnak az asszonyok udvarán. Bámészkodnak. Galileából jöttek a fővárosba, nagyra kerekedik a szemük, nézelődnek, minden előttük van. De a Jézus közelében bámészkodó kísérők észre sem veszik azt, hogy mire figyel, és mit mondott a mester egy ott lévő szegény özvegyasszonyról. Szájtátva mutogatnak, micsoda felséges környezet, gyönyörű kövekkel van feldíszítve, és ajándékokkal, fogadalmi ajándékokkal. Az események az élmények látványos részével vannak elfoglalva. Talán kiszaladt az is a szájukon, hogy na, ez a Heródes aztán tényleg tesz valamit a népért. Micsoda büszkesége ez a templom Jeruzsálemnek és egész Izraelnek. Ja, talán jó ez az ember, ilyen turisztikai látványosságot is épített, még a pogányok is bemehetnek a külső udvarba. Jézus csöndben van. Jézus csöndben van, mert tudta azt, hogy most jár utoljára a templomban. Többé már nem tud elmenni. Közel van a halála. Jézus csöndben van, és emiatt ismeritek ezt a belső csöndet, talán nem jutok ide el még egyszer. Ebben a csöndben egészen más szemmel néz körül. Az emberi alkotás helyett azt figyeli, hogy az emberben mi van. Ez kétféle látást jelent. Leül a templomi perselyjel szemben. A persely fémből készült, és a nyílása is az volt, egy ilyen kifelé szélesedő szarv alakú nyílás, olyasmi, mint a régi gramofonoknak a hangszórója, és ez arra is szolgált, mint ahogy a gramofonból kijön a hang, hogy amikor bedobták a fém pénzeket, mert ugye a papírpénz még nem volt akkor, akkor gyakorlatilag a hangból, a koppanásból, a fém csengéséből ki tudták következtetni azt, hogy milyen pénz volt. Ezüst volt? Arany volt? Rengetegen vannak ott, az asszonyok udvarában vagyunk, hiszen egy özvegy asszony is odalép a perselyhez. Közeledik a kivonulás ünnepe, Jézus számára ez a halált jelenti, a Peszach ünnepe, a mi húsvétünk. Óriási sor kígyózik a perselyek előtt. És a jómódú gazdagok, a középosztály, felső középosztály aranya és ezüst érméi sorban csengenek ezen a persely nyíláson, ahogy bedobják a torkába. Persze ügyeltek arra, hogy koppanjon a pénzdarab, azért legyen hangja, hiszen a körülöttük állók figyelték a csengését. Na vajon aranypénzt fog bedobni, vagy ezüstpénzt? Azt nem látták, hogy az adakozó kezében vagy erszényében mi van, de a beérkezett adomány hangjából ki lehetett deríteni, hogy milyen értékű, hány darabot dobott, mert ha már hallatszik, akkor egyenként dobjuk, ugye. Kicsit tovább gondolva azt is meghallották átvitt értelemben, hogy az illető hogy járult hozzá, mennyiben járult hozzá a templom további építéséhez, még nem volt készen a templom, külső udvarai és minden díszítése, mennyit áldoz arra, hogy szép legyen a város központja. Na szóval csilingelnek az ezüstök, zenélnek az aranypénzek, és egyszer csak alig hallható két pici kis koppanás. A gyakorlott fülek rögtön beazonosították az adományt, hát ez két lepta volt. Két kicsiny pénzdarab, mi fillérnek fordítjuk, a kor legértéktelenebb valutája, csereeszköze. Szó szerint a lepta azt jelenti, hogy vékonyka. Vékonyka, egészen vékony pici. És ez mindent elmondott róla, minthogyha ma az 5 forintost neveznénk annak. Két 5 forintos, mire jó, mire elég. Két fillér, két lepta, kérdezték akkor. Felsóhajtottak a sorban állók, felsóhajtottak a figyelők, hogy mennyi összegű össze. Két lepta, hát ezért még fél órát sem dolgozna az a vállalkozó, aki a templom körül tevékenykedik, de talán még a kőfejtő, aki hozza és szállítatja az anyagokat, két leptáért az úton még ő se állna meg. Nem hajolna le. Jézus viszont felfigyelt a tompa koppanásra. az özvegyasszony két fillérjének tompa kis koppanására, mert észrevett valamit. Sokkal többet annál, amit látni lehetett. Érzékelte azt, ami a szem előtt, sőt a fül számára is érzéketlen maradt. Érzékelt valamit. Jézus felfigyelt arra, ami az asszonyban volt. Nem a kötényében, nem az összekötött picinke kis zacskóban, nem ami a kezében volt. Azt figyelte, hogy mi van a lelkében. Ilyen látása volt, szó szerint ezt a szót használja az evangélium másik része Jánosnak. János tanítványának, amikor néhány nappal később az üres sír, a feltámadott Jézus helyének üres sírja felé haladnak ketten. Mit haladnak? Szaladnak. Péter és János. Péter behajol, és látja, hogy a lepedők össze vannak hajtva. Ott van a kendő is, de nincs ott a test. Ezután János is belép, és ő is látja mindezt. Képzeljétek el, egy másik szó szerepel ott. Nem ugyanaz a látás. Az a látás, amivel Jézus lát itt. Ugyanazokat a lepleket látta a feltámadott Jézus sírjában János is, de más szemmel érzékelte. Ez a látás levonja a következtetéseket. Azt olvassuk, hogy János látott és hitt. Vagyis az érzékeken túl idáig elment az egész kép. A hit látásának következménye. Jézus nem a szeme ideghártyájának 10 rétegén engedte keresztül az özvegyasszony képét, hanem belelátott az asszonyba. Belenézett. Mit látott? Azt, hogy ez volt az utolsó két leptonja, ez volt az utolsó két fillére, hazamenve innen a templomból, lehet, hogy napokon belül éhen hal. Ezt látta Jézus. Eszünkbe jut egy másik történet, egy szintén özvegyasszony másik történet az Ószövetségben, Sareptában történt. Illés inni kér tőle, az asszony visz neki vizet, aztán azt mondja Illés, hogy adj nekem egy darab kenyeret is. És a szegény sareptai özvegy azt mondja, hogy csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban, éppen most szedegetek egy kis fát, ezt a kis olajat, meg ezt a lisztet összekeverem, megsütöm a fiamnak, aztán megesszük és meghalunk. Akkor nem haltak meg, mert Isten Illésen keresztül segített nekik. Nem olvassuk a Bibliában, megint mondom hangsúlyosan, nem olvassuk a Bibliában, de én azt hiszem, hogy Jézus ennek a névtelen özvegyasszonynak is segített, gondoskodott róla, aki azt a két vékonyka kis fillérjét is bedobta az aranyak és az ezüstök közé. A jelenlévők közül ő, az özvegyasszony szánt a legtöbbet Isten dicsőségére, mert mindenét odaadta. Kérte tőle valaki? Olvassuk a történetben, nem? Senki. Még Jézus sem. A kegyes hívő ember úgy gondolja, hogy ha a lelkész kéri, hogyha az egyház kéri, hogyha a presbitérium kéri, hát akkor majd átgondolja ezt a kérdést, hogy ad-e. És eszünkbe jut, hogy ha most itt személyesen Jézus megjelenne, csöndesen mondom, hogy itt van, hogyha személyesen megjelenne, és azt mondja, hogy nem mindenedet, csak azt, ami nálad van, azt dobd a persejbe. Megtennénk? Most így azt mondjuk, hogy hát természetesen. Szó nélkül odaadnám. Tényleg? Gondoltatok arra, hogy mennyi pénz van nálad? Ha Jézus kérné, odaadnám? Nem erről szól most a prédikáció, nem kéri Jézus, én sem kérem, a presbitérium sem kéri, a Jézus urának való egyházunk sem kéri. Csak magadra figyelj, és csak magadba figyelj. Menjünk vissza a helyszínre. A zsidó nemzet a templomi jelenetnek az idején, de előtte és utána is nagyon-nagyon büszke volt arra, hogy Isten népének vallja magát. Annak a népnek a tagjai között vannak, mondták, akik félreérthetetlen leírt parancsokat, utasításokat kaptak Mózestől arra, hogy hogyan gondoskodjanak az árvákról, az özvegyekről, a jövevényekről, az elszegényedett honfitársaikról. A templomi persely előtt Jézus volt az egyetlen, aki nem az építkezésekre, nem a gyönyörű szép kövekre, és nem az áldozati adományokra figyelt, hanem az özvegyasszonyra. Olyan a többiek, akik aranyat és ezüstöt dobtak a persejbe, hajítottak valamit ennek a két filléres özvegyasszonynak. Én Jézus látását kölcsönkérve feltételezek valamit, nincsen benne a Bibliában, csak eljátszottam a gondolattal, hogy lehet, hogy egy ilyen lelkületű özvegyasszonynak négy fillérje volt. Úgy indult a templomban, az sem ér sokat. De négy fillérje volt, aztán útközben kettőt odaadott valami olyan kéregetőnek, aki 3-4 gyerekkel ült ott. És aztán két fillérje maradt, és az dobta be a persejbe. El tudom képzelni. Próbáltátok már azt, kedves testvérek, hogy az Isten tisztelet után itt a templom előtt a legközelebbi boltban italt vásárló koldusnak, mögöttem állt 2 héttel ezelőtt, nem adtok pénzt, hanem kértek tőle. Hát, ha olyan lelkületű, mint az az asszony. Én próbáltam már Duganics téren, nem ma. Megkérdezte, hogy tudok-e adni neki valamit. És én megkérdeztem tőle, hogy és ő tud nekem adni valamit. És adott 200 forintot. Nem ő, aki itt van, egy nőről volt szó, korábban még nem láttam egyébként, de adott 200-at. Eltettem. És megköszöntem, hogy találkoztam ilyen lelkületű emberrel. Figyeltek azoknak a lelkére, akik pénzt kérnek tőletek? Elgondolkodva azon is, hogy vajon jót teszek-e azzal, ha adok neki, vagy nem. Mert nem biztos, hogy jót teszek vele. Figyelnétek, megnéznétek Jézus látásával a lelkét is, vagy sokkal-sokkal egyszerűbb 2,5 másodpercbe kerül egy 100-ast odaadni, és mit teszünk ezzel? Segítünk igazán? Nem. Csak megnyugtatjuk a lelki ismeretünket. Az már úgy néz ki, hogy rendben van. Meghívnátok ebédre? Nem is vendéglőbe, hanem az otthonotokba. Felajánlanátok neki, hogy adok egy kisebb munkát, és tisztességesen megfizetem. Megzavarná a nyugalmunkat, ugye? Ránk akaszkodna, később hozná a barátait is. Azokon már nem segítünk? Azok nem érdemlik meg? Miért nem? Ő, aki kint vár, aztán talán megint az áruházba megy, ő megérdemli? Kíváncsiak vagyunk ezeknek az embereknek a történetére? Vagy a 100 forinttal lerendezzük szépen a lelkiismeretünket? Akinek pedig tényleg szüksége van rá, de nem jön ki kérni, nem is nagyon szereti, ha tudnak róla, hogy szükség van rá, aki megmozdítaná igazán a szívünket, annak nem megyünk utána, nem kérdezünk utána. Miért nem? Menjünk vissza Jézushoz megint. A jeruzsálemi persejezők, a templom építők Ahelyett, hogy Mózes törvényei szerint segítettek volna ennek az özvegy asszonynak, elfogadták a két fillérjét, a vallási rendszer két szöget vert az asszony koporsójába. Pusztuljon el, de előtte még adja ide azt, amije van. Isten véget vetett ennek a képmutatásnak. Néhány évvel azután eltelt körülbelül 37 év, a római légiók leverték a várost, bevették, és az életben maradt zsidókat arra kötelezték, hogy hordják szét a templom köveit. Szét kellett verniük a templomot. Az ember alkotása az romokban hevert. Azóta is. Mint ahogy Babilonban is kevés látszik már Nabukadnetszár nagy királynak, aki önmagát is istenítette a várából, palotájából. Periklész Akropolisza Athénban, romokban van, mint ahogyan a rómaiaknak is sok építménye. Az évszázadok alatt ezt teszi Isten mindennel, amit az ember a saját dicsőségére, a saját szórakozására, a saját tekintélye, hatalma hírhuladására megépített. Legyen az koncertterem, legyen az templom, vagy legyen stadion. Az özvegy asszony két fillére óta azt kérdezi Isten. És azt kérdezi ma is, hogy mire fordítod azt, kérdezi Isten, amivel engem szerethetnél, amivel engem tisztelsz, ami nekem tetszik, amit én adtam neked azért, hogy megélj, odaadtam, mert imádkozol a mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Odaadtam, hogy megmutasd a világnak, hogy minden körülmények ellenére is bízol bennem. Mint ez az özvegyasszony a két leptájával. Látsz-e Jézus szemével? Rosszul kérdeztem, akarsz-e látni Jézus szemével, vagy nagyon felbolygatná az életedet? A két fillér koppanására felnéző Jézust napokkal később megfeszítették. Nem csak az özvegyasszonyért adta az életét, de a fölöslegüket látványosan haigálókért is meghalt. Utóbbiaknak sokkal nagyobb szüksége volt a bűnbocsánatra. Aztán 31-éhány év eltelik és elpusztul a templom, azóta sem építették fel. Krisztus után 70 óta nincs meg a szentélye, a temploma a zsidóknak. Amit látunk fényképeken, az az aranykupolás, az egy mecset. Az úgynevezett nyugati világban múzeumok, kripták, garázsok lesznek a templomokból. Ide a mi országunkba mindig egy-két évtized késéssel érkezik meg az, ami nyugaton van, de az óra ketyeg. Az özvegyasszony két fillérjének története az utolsó szalmaszálak egyike. Mikor? Miért? Milyen ritmusban? Kiért dobog a szíved? És melegszik a zsebedben, a bankszámládon a pénz. A saját dicsőségedet építed? A múlandóra költesz? A rosszabbik lelkiismereteddel kint adakozol arra, ami tovább rombolja az akaratot és a testet, vagy pedig a benned lévő lélekkel gyűjtesz mennyei kincset, és akár azt osztogatod. Mielőtt válaszolsz, ne figyelj rám. Ne rám figyelj, kedves testvérem, hanem arra figyelj, amit az elmúlt 20 percben Jézus megmozdított benned. Mert beléd is lát. Ott mozdított meg valamit. Ő azt látja, azt nézi, ami benned van. Nem a zsebedben, nem a kezedben, nem a bankszámládon, hanem a szívedben. Ő ültette el azt, ami benned van most. Ő megöntözte, emberi szóba hígított mennyei tápszerrel. Örök életre elegendő, megtartó, tartósító szer van az ő üzenetében. Ez adjon nekünk józanságot, erőt és hitbeli növekedést. Amen. Válaszoljunk az igére 230-as számú dicséretünk első versének éneklésével, ami olyan szépen imádságban szól arról, hogy mi a kettő közötti különbség.